magyar résztvevője is volt a Cygnis kanadai világkongresszusának. Interjú Lázár Kovács Ákossal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kommunikációs média intézetének vezetőjével. Június 19-e és 22-e között Quebec városában tartották a Cygnis, a Tömegkommunikáció Katolikus Világszövetsége világkongresszusát, amelyen részt vett Lázár Kovács Ákos, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kommunikációs média intézetének vezetője. A tanácskozás témája a média a béke kultúrájáért, előmozdítani a remény történeteit. Milyen módon lehet megvalósítani ezt a célkitűzést?
Hát a konferencián különböző a világ összes helyén lévő szakemberek találkoztunk, tehát mindenki a saját területén dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a Karib-tengertől az Amerikai Egyesült Államokig, Ausztráliától Kínáig mindenféle törekvés van, ami a kereszténység médiával, kommunikációval kapcsolatos tevékenységeit érinti. Ebben az értelemben filmről, televízióról, rádióról, az újságírás helyzetéről, általában a médiatokásról is voltak különböző szekciók, tehát folyamatosan előadókat meghívva konzultáltunk azokban a témában, ami számunkra fontosak. Általában azt lehet mondani, hogy kerestük azokat a közös pontokat, ahol az együttműködések olyan lehetőséget adnak, hogy ne kelljen már olyan programokat, képzéseket kitalálnunk, megcsinálnunk, amit nálunk esetleg jobban csinálnak másút, vagy esetleg mit csinálnak jobban, mint ahogy másút, és akkor ezeknek a feltérképezése zajlott. Ez azt jelenti, hogy a kulturális és a vallási megosztottságok mellett, a nehézségek mellett hogyan lehet tulajdonképpen a keresztény hagyománynak a helyét megtalálni, akár politikai értelemben, akár a politikai kommunikációban, akár a, mondjuk egy filmes esetében nyilván a saját területén, vagy a rádióműsorok vonatkozásában érintve magát a programok kialakítását, illetve a különböző hallgatói csoportoknak az elérhetőségét, milyen promóciókkal, milyen gyártási logikákkal találkozunk, és akkor ennek megfelelően különböző kérdések jöttek elő, de itt nagyon sokféle dolog volt, a vallásos filmekről szó volt, a kultúrának és a vallásnak a viszonyáról a médiában, a különböző Vatikánnal kapcsolatos együttműködések, illetve a vatikáni média és kommunikációs kultúrának a változásainak a követése, illetve az azzal való együttműködésnek a formái, illetve megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális területen állnak előttünk, tehát hogyan lehet még erősebben, akár világszinten is egy ilyen hálózati kultúrába illeszteni azokat a törekvéseket, amelyeket tehát folytatunk. Ez azt jelenti, hogy nem arról beszéltünk, amit szeretnénk, vagy ami fontos, hanem inkább arról, hogy mi van eddig, mi gyűlt össze, és minden ilyen négy évben megrendezésre kerülő konferenciának az a lényege, hogy leszűrjük az előző négy évnek a tapasztalatait, mindenki hozza az eredményeit, a kérdéseit, és akkor ennek alapján a különböző területeken, tehát az újságírástól kezdve a multimédiás tevékenységeken át a iskolai médiaoktatásig mindent érintünk, és akkor ezekben a délelőtti, délutáni üléseken különböző előadásokat meghallgatva, megszólalva, vitatkozva próbálunk ötleteket találni, és ezeket az ötleteket aztán nyilván átalakítva alkalmazni a saját országainkban.
A tanácskozáson központi szerepet kapott a fiatalok bevonása az egyházi médiába is. Ön, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, milyen tapasztalatokat szerzett ezekben a napokban, amelyeket majd átültethet mindennapi munkájába, mert azért valljuk meg, hogy a fiatalok bevonása az egyházi médiába nem egy egyszerű feladat. Hogyan lehet ezt vonzóvá tenni számukra?
Hát igen, itt két különböző terület van. Egyrészt a diákok képzési alatt való tevékenysége volt az egyik kérdés, tehát hogy hogyan lehet őket a képzések során már olyan gyakorlati feladatok elé állítani, ami számukra világossá teszi már a képzés során, hogy alkalmasak-e arra, amit szeretnének, hiszen a diákok fejében sokszor olyan elképzelés van, akár a rádió, akár a tévé, akár a film, vagy egy weblap elkészítése kapcsán, hogy majd ők azt jól fogják tudni csinálni, és aztán hát évek alatt derül ki, hogy igazából jók-e vagy sem. Tehát az iskola ilyen értelemben azon túl, hogy elméleti képzés is ad, annak a helyének kellene lenni, hogy ezek a folyamatok, ezek a szembesülések, ezek a, hogy is mondjam, megtöretések a diákok számára itt megtudják itt vele, illetve hogy reményt kapjanak arra, hogy ebben a dologban jó vagyok, ezt ügyesen csinálom, ezen kell tovább menni. Hát ez volt az egyik belátás, hogy meg kell próbálni ezt a gyakorlati képzést összeszedni, és a másik, hogy ezt nem egyedül, hanem közösségekben csinálni, mert az látszik, hogy nagyon egyedül vannak a fiatalok. Mi idősebbek már nem ajánljuk fel az időnket, tehát az önkéntességnek a kultúrája, a logikája, mivel inkább hiányzik az egyházias oktatási, iskolai rendszerből. Ezek inkább még az óvodákban, általános iskolákban vannak leginkább jelen, de a középiskolákban, egyetemeken már viszonylag kicsi a tanárok, illetve magának a rendszernek az önkéntességi képessége. Ez azt jelenti, hogy a hallgatókat, a diákokat magukra hagyjuk, tehát sokkal inkább be kell vonni őket azokban a tevékenységeket végzünk. Ezért azt is jelenti, hogy meg kell tanulni azt is, amit nem tanultunk meg még mondjuk Közép-Európában, hogy a diákok, bizonyos értelemben a kollégáink, a velük való együttműködésben folyamatosan tanulhatunk tőlük, nem csak technikai eszközhasználatot, hanem az ő belátásaik, meglátásaikra való nyitottságunkat is vissza kell szerezni, hiszen mégis nem csak tanítunk, hanem megpróbálunk a jelen időben, a fiatalok idejében élni, és hát ez bennünket is megszólít, tehát egy kicsit ezeket a páncélokat, ezeket a védekezéseket, ezeket a kényelmességeket is majd le kell vetkőznünk, amennyiben egyház és fiatalság, a fiatalok egyházi munkára gondolunk. A másik vonal, ami talán fontos, és ezt érintettem is már, hogy mindezt közösségi étosszal valahogy úgy megfogalmazva, hogy a diákok számára ezek a tevékenységek, egy televízió műsor elkészítése, rövid film elkészítése, riportokban való részvétel, újságszövegeknek az alkotása, internetes tartalmaknak a létrehozás, hogy ez közösségben azt mondanám, hogy szerkesztőségi logikában történjen, hogy ott egymástól tanulassanak, és hogy a hétköznapi életüknek a terévé válni. Ez azt is jelenti, hogy azok a stúdiók, amelyekkel rendelkezünk, azok nem tanórákra kell, hogy beállítódjanak, hanem egy életformát kell, hogy szolgáljanak azt, hogy diákoknak van idejük, hogy alkotni akarnak, hogy együtt akarnak lenni, meg akarnak inni egy kávét, hogy bármi, ami számukra fontos, és ebben az ő küzdködésükben, az életre való hát rácsodálkozásukban és nehézségekben kell mellettük tenni. Ennek az egyik formája tulajdonképpen a médiaképzés, vagy a kommunikációs munka. Ezt nyilván egy biológiai szakkörön, vagy egy fizika szakkörön is, vagy egy csillagászati szakkörön is meg lehet csinálni. Itt az a fontos, hogy a tárgyat magát középre téve építeni olyan közösséget, ahol a diákok akár önmagukkal, egymásnak a fejlesztésével, a folyamatos együttműködésével tudják a munkájukat elmélyíteni. Talán annyi még fontos lehet, hogy különböző országokban különböző képen van jelen a médiának a jelentősége. Voltak itt fiatalok Maláziából, Kínából, Tajföldről, különböző helyekről, ahol a médiának a diákokhoz való viszonylag sokkal inkább természetesnek lehetünk nálunk, ahol ugye egy hagyományos, azt mondanám, hogy poroszos oktatási rendszer van. Ott az életforma részévé vált, talán azért is, mert a lehetőségeik is talán korlátozottabbak, viszont az eszközök rendelkezésre állnak, tehát hogy nagyon sok filmet készítenek, itt volt egy közösség éppen Maláziából, akikre emlékszem most, akik bemutatták a filmjeiket, ezek a fiatal emberek, gimnazisták, általános iskolás is volt köztük, meg egyetemista is, tehát hogy létrehoznak olyan kis stúdiókat, ahol ők már különböző kis anyagokat gyártak, nem is feltétlenül az anyagi haszonszerzés érdekében, hanem azért, hogy bekerüljenek valamilyen olyan műsorszóló rendszerben, ahol aztán a szülők, nagyszülők, meg a barátok megnézhetik a munkáikat. Tehát hogy ezt a odaadottságot kellene talán megtanulnunk, vagy újra gondolnunk a fáradt európai, meg észak-amerikai logikánkkal, hogy hogyan lehet ezt a fajta életteli, konkrét alkotások való hát munkára oda hívni a fiatalokat, és ez valóban úgy tűnik, hogy Ázsiában, Afrikában, ezekben az országban, ahol most jelenleg egy felfutása van ennek a fajta közösség alapú műsorkészítésnek, hogy ezek nagyon jó mintákat szolgáltatnak számunkra, akik ugye alapvetően individualista módon gondolkodunk mindenről. Volt egy másik példa, egy nagyon érdekes kísérlet, ahol tulajdonképpen általános iskolától kezdve már egy az egyetemi képzésig, ugye ez egy, megint egy katolikus egyházmegyei kísérlet, hogy hogyan lehet a médiát szerves módon, ugye ahogyan a nyelvtanítás vagy a matematikát folyamatosan visszük, ugye a gyerekek hátára téve vagy előjük tartva, hogy hogyan lehet ezt a médiatevékenységet is kis etapokkal, kis konkrét programokkal, ballagási műsor készítésével, az évről való és összefoglalóval, minden évről készül egy mozgóképes anyag, hogy ebben az évben mit csináltunk, hogy ezeket rögzítsük. Tehát, hogy legyen az a fiatalok számára az természetes, hogy nem csak home videók vannak, nem csak lövöldözünk az okostelefonunkkal, hanem okostelefonokkal. Itt láttam olyan filmeket, amelyek nagyon jó minőségű, művészi szintű darabok is okostelefonokkal hozták létre. Tehát már nem az eszköz a kérdés, hanem az a fajta látásmód, kultúra, megérintettség, amivel hát újra kell gondolnunk meg a kereszténységhez, meg a világhoz való tartalmaknak a megragadását és közvetítését is.
Milyen érdekességeket emelnek ki a kongresszusról európai, közép-európai szemmel?
Hát az egyik nagy érdekesség volt, hogy minden negyedik évben, amikor a találkozókat tartjuk, akkor az előző Rómában volt, aztán Tajvanban, korábban volt Franciaországban, ugye most Kanadában. Tehát, hogy ez a fajta kapcsolati, világszintű kapcsolat, ami az itt megvalósuló programoknak a bemutatásával történik, hogy itt nagyon magas szintű képviseletek jönnek létre, televíziós társaságok, rádiók, egyházi intézmények által fenntartott rendszerek, tehát médiarendszerek mutatkoznak meg, ezeket megismerjük, lehet a vezetőkkel beszélni, látjuk a produktumaikat, délutáni beszélgetés vagy konferencia szünetben, amikor vagy ők beszéltek, vagy mi beszéltünk, vagy én beszéltem, akkor utána megtaláljuk egymást ezekkel a belátásokkal, hogy akkor ők, hogy mi, hogy is, hogy mit lehetne esetleg közösen is. Nagyon sokféle kérdés előjött, például nagyon érdekes volt talán a vallási, a kulturális különbségeknek a folyamatos hangsúlyozása, ami abban is megvalósult, hogy volt mondjuk Angliából egy muzulmán tévészemélyiség, akit tartott egy ülést, és ahol gyakorlatilag kanadai kulturális tudományokkal foglalkozó szakemberek, illetve hát mi is Európából vettünk részt, és akkor hát végig lehetett gondolni azt, hogy mit jelent meg a muzulmánokkal való, hát együtt gondolkodás élés, hiszen ez az ember éppen egy muzulmán előadó, illetve hát oktató volt, de ugyanígy nagyon érdekes volt a digitális kérdéseknek a tárgyalása, ami részben érintett a dizájnt, a számítógépes háttérhasználatot, és hát általában azt a fajta oktatási struktúrát, amit ugye a médiaoktatás szóval szoktunk jelölni, és hogyan is lehet ezeket a tevékenységet aztán integrálni. És a társadalmaknak a megosztottsága volt egy nagyon fontos téma még, hogy hogyan, milyen szinten találkozunk a szegénységgel. Ez nyilván anyagi értelemben is lehet, de kulturális, vagy az információs gyengeségekkel, vagy szegénységgel is találkozunk, hogy ezekkel milyen típusú munkamódszerekkel lehet egyrészt szembesülni, másrészt hogyan lehet nekik segíteni abban, hogy ott a helyükön, ahol éppen vannak, hát kibírhatóbbá tegyük a hétköznapi életüket, milyen fajta médiatevékenységekkel, ott esetben azt is nagyon érdekes volt látni, hogy különböző nyomornegyedekben milyen típusú szolgáltatót végeznek emberek, még akár olyan szinten is, hogy rádió készülékeket próbálnak számukra, vagy televíziós adásnak a mégis alkalmas eszközöket próbálnak számukra lehetővé tenni, hogy ott a gyerekek is legalább valamit különböző nyilván a műsorokat is megszűrve nézhessenek, és hogyha ezek a megszűrt tartalmak eljutatunk ezekhez a szegények gyerekekhez, akkor valamiféle motiváció ebben a teljesen szomorú világban megindít bennük valamit, és akkor ehhez képest aztán nagyon sokféle olyan tevékenység is előjöhet, amikor hát mondjuk a Martin Scorsese nevű hát amerikai rendező eljön ide ebbe a találkozóra, számára ugye fontos a katolikus háttereit, a Silence, vagyis a Némaság című filmje kapcsán, amit ugye jezsuitákról készített a 17. századi Japánban. Ezzel kapcsolatban a film kapcsán beszélgetés, tehát ez egy nagyon magas szintű kérdése ugyanannak, amit mondjuk most a nyomornegyedek kapcsán is érintettem, hogy az a fajta nyomor, amiben mondjuk a fogyasztói társadalomban élünk, hogy hogyan lehet kulturális termékekkel bizonyos problémákat újra felvetni, például mondjuk Scorsese maga filmjével, ezzel a Silence-el milyen típusú kérdéseket tetett fel mondjuk Hollywoodban, vagy az amerikai művész társadalomban, és akkor ezeket is érdekes volt meghallgatni tőle, hogy ő ezt hogyan látja, hogyan alakul mondjuk egy nagyon magas szintű nemzetközi hát horizonton létező művésznek az életében ennek a keresztény tartalomnak a kérdése úgy, hogy mondjuk hát többször házasodott, és számára ugye az egész kereszténység az iskolai elvetésénél fogva is problémákat okozott. Tehát a magam részéről nyilván viszonylag kritikusan szemlélem az ilyen típusú próbálkozásokat, de azt be kell látnunk, hogy a legmagasabb szintű kulturális szintől a legalacsonyabbig jelen kell lennünk, tehát amennyire csak lehet, meg kell próbálni mondjuk megtanulni, végigmondani, illetve hát esetben elutasítani azokat a nézőpontokat, nézeteket, amelyek számunkra talán nem gyümölcsözhetetőek. És ez például egy érdekes élmény volt, de ugyanígy érdekes élmény volt közös szemlise a quebeci kardinálissal, aki nagyon szépen spanyolul, franciául, angolul végig beszélte, és végig imádkozta azt a misét velünk, ahol tulajdonképpen 120 országból 300-an jelen voltunk, és nagyon-nagyon szép, közös tapasztalatra tettünk szert abban a fajta kommunikációs formában is, amit a liturgia jelentett számunkra.
Idén májusban önt választották meg a Cygnis európai régiójának elnökévé. Gratulálunk a megbízatáshoz. Milyen tervekkel kezdi meg munkáját?
Maga az európai jelenlét sokkal korlátozottabb, mint amilyennek azt gondoljuk, mint tulajdonképpen a legkisebb közössége vagyunk ennek a világszervezetnek számát tekintve is, és erejét tekintve is. Tehát ami Ázsiában, vagy Afrikában mozzalik, ahhoz képest ez egy igen-igen korlátozott és szűkös, és tulajdonképpen hát azt lehet mondani, hogy kevés kitörési pontot mutató munka. Nyilván más a társadalmi környezet, az a fajta szekularizáció, amelyikben mi élünk, ez egy sokkal inkább iszapbirkózás, víz alatti küzdelmek sora, amiből aztán egy-egy gól születik a víz fölött, vagy sikerül valamilyen szép mozgatot megtennünk, de nagyon nehéz az a közel, amiben élünk. Ebbe beleszámítódik az a fajta társadalmi reménytelenség, amiben az euróatlanti civilizáció jelen van, a gyermeknélküliség, az abortusz, a drogoknak a jelenléte, a házasság intézményével szembeni támadások. Tehát, hogy az a magától érthetődő természetes, normális keresztény gyarapodás és élet az Európában is, de ez érezhetően az észak-amerikai kontinensen és Ausztráliában is folyamatos problémákat vett fel. Tehát számomra, mint az európai régió vezetőjének az a feladatom, hogy ebben a szekuláris közegben találjuk meg azokat a kitörési pontokat, ahol újra és újra fel lehet vetni a vallásos tartalom, a hit tartalmaknak az aktualitását. Ez azt is jelenti, hogy meg kell találni azokat a módokat, hogy hogyan tudunk akár alkalmas, akár alkalmatlan időben, de előállni az üzenettel is. Nyilvánvalóan, amikor látja az ember, hogy mi zajlik Afrikában és Ázsiában, akkor azt is látni kell, hogy azokban az országokban egészen más szellemi, kulturális, társadalmi közegben zajlanak ezek a mozgások, amit nálunk esetleg 100 vagy 200 vagy 300 évvel ezelőtt voltak, és látni kell ennek a lehetőségét. Amit még talán azon túl, hogy nehézségeink vannak, látok, az, hogy meg kell találnunk azokat a formákat, amivel fel tudjuk ajánlani a mi eredményeinket, azoknak az energiákat, amelyek Európát keresik. Gondolok itt a migráns kérdésre, a muzulmán gyökerű közösségeknek a jelenlétére, az egyre gyarapodó jelenlétére, hogyan tudjuk felajánlani ezeket a belátásokat, azt a kulturális teljesítményt, ami a zsidókeresztény hagyomány társadalmi gyakorlatából fakadt, milyen formáját találjuk meg az elitérésnek, ennek a fajta kulturális kihívásainak hogyan tudunk megfelelni, és hát hogyan tudjuk bevonni közép- és kelet-európai kollégáinkat ezekbe a hálózati körökbe, televíziós, rádiós, újságírói körökbe, hogy azt a fajta magányos, sokszor reménytelennek tűnő munkát, amit végeznek, azt tükröztessék, vagy lássák olyan országokkal, olyan földrészekkel, vagy olyan konkrét projektekkel, ahol egészen más a hangulat, egészen más a dolognak a folyamatos elvégzett eredményrendszere, és hogyha ezeket az eredményeket Európában nézzük, akkor folyamatosan azt kell látnunk, hogy számunkra azon túl, hogy megőrzünk, és hogy igyekezzük ezt a fajta fogyást, gyengülést kulturálisan viselni, hogyan találjuk meg mégis azokat a kis világos kerteket, ahol újra lehet gondolni dolgokat, ahová emberek el tudnak jönni, és mint egy ilyen kulturális zarándoklat formájában egy-egy helyre, egy hely körül összeérnek, és műsorok kapcsán, vagy egy kulturális esemény kapcsán kommunikálnak egymással, és mediálják, vagyis közvetítik azokat a tartalmakat, amelyekről szó van. Tehát a média ebben az értelemben nem feltétlenül technikai eszközökkel vonatkozik, hanem arra a fajta attitűdre, ami a közvetítésből fakad, hogy mediálnunk kell a jó hírt, mediálnunk kell az üzenetet. Jézus volt ebben az értelemben nyilvánvalóan megint csak az a példaadó minta, aki meg tudta valósítani azokat a mediális mozdulatokat, beleértve a gyógyítást, beleértve a szegényekhez való odahajolást, a halottak feltámasztását, ezek mind közvetítések, valamilyen belső tartalmat, előttesen most ugye az üdvösség hát hívását közvetíteni emberek felé, tehát nekünk is ezt újra kell gondolnunk, hogy nem feltétlenül technikával kell ezt, hanem a társadalomban való olyan típusú jelenlétünkkel, amelyik mások számára vonzó tud lenni, és esetleg meg is kérdeznek majd a reményeinkről. Még egy dolgot, ha szabadna mondanom, egy másik szempont még talán a saját európai munkámhoz az, hogy meg kell találni azokat a formákat, ahol a kelet-európai, a közép-európai és a nyugat-európai emberek a saját tevékenységekben egymásra tudnak találni, tudnak kötődni egymáshoz. Tehát olyan hálózati munkát kell folytatnunk, ami a különböző médiafelületeken legyenek ezek televíziós, rádiós műsorok, akár műsorcserékben, akár különböző közös gyártásokban, akár valamilyen esemény rögzítésében, vagy az ahhoz való viszonynak a kialakításában összekapcsolja egymásra az embereket. Jelenleg Kelet-Európa hiányzik a térképről, tehát az orosz, az ukrán területek nincsenek Európába bevonva, Közép-Európába is vannak aktívabb és kevésbé aktívabb országok. Ebben az értelemben azt kell mondani, hogy Magyarországon a helyzet egészen jónak tekinthető, hiszen a Magyar Katolikus Újságíró Szövetség a maga közel 3000 fős tagságával nagyon sokféle médiatevékenységet és aktivitást tud ajánlani, illetve hát képviselni az európai közösség országai között.
Nagyon szépen köszönöm a beszámolót, és sok sikert kívánok az új megbízatásához.
Hát köszönöm szépen!
Interjút hallottak Lázár Kovács Ákossal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikációs Média Intézetének vezetőjével, aki részt vett a Cygnis kanadai világkongresszusán.